Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvéreim, talán rendkívüli módon engedjék meg, hogy miután tegnap volt Luther Mártonnak a névnapja, előtte meg a születésnapja, és a 500 éves jubileum is talán arra kötelez bennünket, hogy ismerté tegyük őt. Nem mindenki jutott el nyilván a Papp László Aréna különleges istentiszteletére és ünnepére, de a éppen 100 éve beiktatott Kapi Béla egykori dunántúli püspök néhány sorát hadd olvassam föl, ahogyan ő jellemezte a múlt század elején Luther Mártont. Jelleme Türingia sziklahegyének kőtömbjéből kivésett hatalmas szoborként hat reánk. Bányász család lemondáshoz szokott környezete mélyíti rajta az első vonásokat. Századának vitázó harcokban élesített acélvésője, faragja szögletesre éleit. Saját lelkiismeretének vergődő kínja ágyazza mélyre szemeit. Kegyelem utáni szomjúzása teszi tűz katlanná szívét. Isten igéje védelmében válik acélpörőjé kezében a luttól. De kemény vonalú alakján elömlik a lelkében hordozott Krisztus átsugázó fénye, meleg lágy vonásait tőle kapja, érdes sebző vonásait érte hordozza. Az egész Luther azután, amint van, Krisztus lovagja, az ige hőse. Ez a néhány sor rendkívüli módon bemutatja, hogy mennyire másként beszéltek 100 évvel ezelőtt. Más stílusban, barokkosan. Másfelől, ahogy Luthert látták a 20. század elején, mint valami hőst, mint valakit, akit úgy lehet példaként követni, mert olyan hős ember volt, mi pedig azt mondjuk ma, hogy valójában Luther Isten tanúja volt, olyan esendő ember, mint mi. És annyira félt, mint mi a holnaptól. Gondoljunk csak a kettős átokra, ami azt jelentette, hogy földön futóvá tették. De hát megszépült a történelem alakja, és hőssé tették számunkra is példa a Krisztus követésben, példa a lelkiismeret belső kényszerítő hatása, szent meggyőződése szerinti vállalása. De ember, nem szent, talán példakép, aki szeretnénk követni néme vonásában. Ez az istentisztelet azonban nem Luther Mártonról szól, hanem az egyházi esztendő három utolsó vasárnapjának egyike, ahol bizony az utolsó, végső kérdésekről szoktunk prédikálni, szintén az egyház ősi hagyománya szerint. Ennek alapján hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra kijelölte, és megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, a 4. fejezet 13. versétől a 18. Nem szeretnénk, testvéreim, ha nem tudnátok, és szomorúak lennétek, mint a többiek, hogy mi történik az elhunytakkal. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik még élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Tesszaloniki, vagy mai nevén Szaloniki, létező város Görögországhoz tartozik. Pogányokból lett keresztjének, alkották azt a gyülekezetet, amelyhez Pál írja a levelét Timóteussal és Szílással együtt. Nyilván hárman jártak ott, és szóltak az evangéliumról, amelynek nyomán létrejött egy keresztény közösség. És most a levélben bátorítják őket, az egész levélnek a hangulata, témája arról beszél, ki elkezdtétek a Krisztus után való követés, szent szolgálatát, maradjatok is benne, és különböző aktuális kérdésekre ad Pál pásztori jó tanácsot a gyülekezetnek, munkatársaival együtt. Ez a felolvasott szakasz pedig kifejezetten a végső kérdésekről, az utolsó időről szól, ahogyan kvázi a feltámadás menetrendje történik. Talán érdemes felvetnünk a kérdést, hiszen november 1-je nem olyan régen volt, amikor mindannyian a szeretteink sírjához zarándokoltunk, hogy tulajdonképpen mi is lesz velünk. Mi történik az utolsó szívdobbanás után velünk és szeretteinkkel, akik már előre mentek, és akiket mi is egykor követni fogunk. Sokféle választ adnak erre. A népszerű buddhisták azt mondják, hogy igazából a nirvánába kerülünk, megszűnünk a test fogságától, és nem lesz fájdalom, nem lesz keserűség, nem lesz csalódás, de ezzel együtt a lélek megnyugszik, hogy éle, erre nincs válasz. Közismert az a nagyon egyszerű válasz is, hogy tulajdonképpen Isten bennünket csak erre a földi világra teremtett, és ennek a földi életnek szépségét, örömét szabad használunk, de hogy utána lesz-e valami, talán csak az ókor keresztényeinek az elképzeléseiben szerepeltek ilyen gondolatok. Talán vigasztalóbbnak tűnik az a platonista szemlélet, amely a katolikus teológiában is megtalálható, hogy a test meghal, a lélek pedig tovább él. Tehát ketté szakad, mint egy a személyiség. Ilyen módon a lélek szabadon szágul, a test pedig az örökké valóságnak a mulandóságába tűnik el. Lehetne tovább folytatni a sort, hogy tovább élünk az emlékezetünkben, tovább élünk a gyermekeinkben, unokáinkban, tovább élünk a műveinkben, ha írtunk könyvet, vagy éppen szobrot faragtunk, és így tovább. De hát tudjuk azt, hogy a műveink, azok tárgyak, azok nem mi vagyunk. Még a gyermekeink és unokáink sem mi vagyunk, mert ők külön személyiségek. Kétség kívül talán az élet folytatását egy-egy családnak a történetét tovább viszik, de nem a mi életünket. Látom a kétkedő szavakat, hogy micsoda prédikáció ez, hogy arról szól, hogy mintha nem lenne folytatás. Tehát most következik az a kérdés, hogy mit mond nekünk a Biblia. A sok kétkedő, a sok tagadó, a sok negatív válasz esetében. Kétség kívül igaz az, hogy vannak bizonyos bibliai igék, amelyek arra utalnak, hogy az ember egy magasabb rendű létformában fog élni, kvázi mint egy valamiféle átszellemült lelki formában. Nehéz ezt pontosan meghatározni. Sokkal többet beszél azonban, amiről Pál is itt tanúságot tesz, az egész Biblia arról, hogy ha Krisztus föltámad, akkor mi is reménység szerint föltámadunk. Egyszerű kimondani, sokkal nehezebb elképzelni. De ha jól belegondolunk, hogyan támad fel Krisztus? Senki nem tud rá válaszolni, hiszen az evangéliumok is őszintén leírják, hogy még a katonák is elaludtak. Egyetlen válaszunk van, hogy Isten újra teremtette. Ahogyan volt hatalma Istennek megteremteni az embert, megteremteni az életet, akint van hatalma Krisztust újra teremteni. A feltámadás igazából ennyi, hogy Isten hatalma még egyszer rendkívüli módon megjelenik. Pál rögtön hozzáteszi. Ha pedig Istennek volt hatalma, szíve, szeretete Krisztust feltámasztani, akkor minket is fel tud támasztani. Nem tudjuk megmondani, hogy hogyan. Talán legegyszerűbb azt mondani, hogy nem igaz az a kétségbeeső nihilista vélemény, hogy nincs folytatás. Sokkal inkább azt mondjuk, hogy van folytatás. Csak pontosan nem tudjuk körülírni, hogy hogyan. Ha tudnánk, akkor Isten lennénk. Ma sem tudja egyetlen természettudó sem, hogy hogyan teremtette Isten a világot, vagy ha Isten nélkül képzeli el, hogy hogy jött létre a mindenség. Legfeljebb feltevések sorozatát állítják össze, és ezek a feltevések egymás után romba dőlnek. Nem csoda. Isten titka ez. Isten hatalmához és szeretetéhez tartozik. Maga a teremtés, de Isten hatalmas szeretetéhez és titkához tartozik. Épp úgy a feltámadás is. Nem tudunk hit nélkül reménységben élni. Ez a hit pedig akár a teremtésre, akár a feltámadásra vonatkozik. Egyaránt titok, másfelől mégis egyfajta éltető reménység. Ha megteremtett minket Isten, akkor nem mulandóságra, hanem örök életre hívott el. Ebben van a mi reménységünk. Pál egy egészen pontos menetrendet állít föl, kétségkívül Pál és kortársai egy korai Jézus visszajövetelében, egy korai feltámasztás reménységében írták le soraikat, hogy még az ő életükben bekövetkezhet ez, és ha ez így történik, akkor először Isten előhívja a holtakat életre, és aztán pedig ők elragadtatnak. De van egy csodaszép, vigasztaló igéje, ami így hangzik, hogy és akkor, mindenkor az Úrral leszünk. Ez egy állítás. Ez egy biztató, pozitív tartalmú reménység, hogy és akkor az Úrral leszünk. Immáron nem hitben, hanem látásban. De ezt türelemmel el kell fogadnom. Ez ad reménységet a mulandóság világában, ez ad reménységet a halál rettenetében, ez ad reménységet egy győztes távlat meglátásában. Úgy, ahogy arról Tóth Árpád is egyik versében nagyszerűen énekel, összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, de tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcát fényű arcom. Két dolgot szabad Tóth Árpádról tudni. Az egyik, hogy rendkívül sokat szenvedett, fiatalon halt meg. A másik, hogy élete végén tért meg Krisztushoz, és ez a verse már ebből a korszakból való, a győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcát fényű arcom, mert könny nélkül nem tudjuk leélni az életet. Jézus fényezi az arcunkat, és teszi az ő könnyeivel reményteljessé az életet, és győztes távlatot ad, mondja Tóth Árpád, mint egy 20. századi vallomásként. A másik költő, akit én nagyon szeretek, és ebben a témakörben szívesen idézek, az éppen I.S. Gyula, aki ugye azt is írta, hogy lenne Calvin nélkül magyarság, szerintem igen, de itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy ő maga is vívódik az elmúlás és az örökkévalóság, a halál és az örök élet kérdéseivel őszintén. Így kezdi a versét, én nem hiszem, hogy oda át valakit is meglelek azokból, akikért testem és lelkem nem bánta, hogy él. De annyi örömöt és boldogságot veszítettem velük, hogy nélkülük itt a világ annyival kegyetlenebb. Hogy lassan kezdek mégis odavárni, ahol ők vannak, akárhol, akármi formában, és azt kezdem hinni, hogy az az odatűnt boldogság is megvan, ha emléke oly örök a szívemben. Számomra ez fölér egy bibliai vallomással, mert egy őszinte mindannyiunkat harmóniába hozó kétkedés. Nem hiszem. Biztos? Amit Pál mond, amit a Biblia mond. És aztán arra gondol, hogy de hiszen olyan jó volt együtt lenni szüleimmel, testvéreimmel, barátokkal, rokonokkal, írótársakkal, most mondom én ezt szabadon, mennyit veszítettem velük, akik már elmentek, hogy lassan kezdek mégis odavágni. Ahol ők vannak, akárhol, akármi formában. És ez az őszinte szó, hogy nem tudjuk milyen formában, milyen, hol. Számunkra, akik a téridő és evilági testiség korlátai között élünk, nem tudjuk elképzelni azt, amit Isten készített az őt szeretőknek. De lassan kezdek mégis odavágni. Ahol ők vannak, akárhol, akármi formában. Őszinte vágy ez, és őszinte vigasz is. Mert az embernek ott van a szívében, hogy szeretne szeretteivel és magával az Úrral lenni, ahogy Pál is mondja. Ez a vasárnap tehát kicsit őszi, derengős, ködös óráival ne csüggessen minket, hanem inkább vigasztaljon Pállal együtt, hogy mindenkor az Úrral leszünk, akárhol, akármilyen formában. Merjük ezt a csendes alázatot a szívünkbe zárni. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy tovább látunk, mint a mi életünk, mint a mai nap, mint a mi testiségünk, egészen addig, amilyenné az Isten akar minket formálni. Ámen. Kutatjuk a holnapot, és szeretnénk többet tudni arról, biztosat is, amit te ígérsz a téged szeretőknek. Engedd csendesen megvallanunk, hogy most hitben járunk és nem látásban. Keveset látunk, de szabad hinnünk ígéreteidnek, hogy egykor ott leszünk, ahol azok is, akiket már magadhoz öleltél. És egyszer mindenkor veled lehetünk. Veled és azokkal, akiket szívünkbe zártunk, vagy most is magunkhoz ölelünk. Köszönjük a régi bizonyságtételt és a mai élők őszinte vallomását arról a titokról, amelyet te megőrzöl, de mégis fény áradatban olykor megmutatod, villanásszerűen. Tiéd legyen a dicséret és a dicsőség érte. Amen.